Jó estét kívánok, köszöntöm nézőket, szervusztok! Folyamatos tiltakozások és kritikák tárgya az akkumulátor gyárak építése Magyarországon, amit az Orbán Viktorral szemben kritikus közönség sokszor Kína egyszerű kiszolgálásaként ír le. Ugyanakkor kevesebb szó esik a diskurzusban arról, hogy mégis egyébként milyen kihívások elé állítja a világgazdaságot az energetikai átállás, egyáltalán az elektromobilitás, és hogy egy Magyarország méretű országnak mégis milyen lehetőségei lennének ebbe az egész folyamatban történő becsatlakozásra. A mai adásunkban erre vállalkozunk, vagyis arra, hogy áttekintsük az elektromobilitás, illetve az akkumulátor gyáraknak a politikai gazdaságtanát. A mai vendégeink alapvetően a Fordulat legújabb lapszának szerkesztői, illetve szerzői. Azonnal be is mutatom majd őket, de előtte egy partizános vonatkozású politikai gazdaságtani műsorra szeretném fölhívni a figyelmeteket. A héten indult el az Unortodox című új interjú műsorunk, amelynek Papp Szilárd István szerkesztő kollégám a szerkesztője, illetve maga a riporter is. Az első adás már látható is a csatornán, amelyet Wolfgang Münchauval készített el, amelyek kifejezetten a német növekedési modellnek a krízisét elemezte, meghívott vendégével Szilárd. Most nézzük meg magának az Unortodoxnak egy rövid promóját, utána pedig belevágunk a mai témáknak a kitárgyalásába.
Miközben Magyarország a 2026-os választásokra készül, a világ körülöttünk újra rajzolja önmagát. Új hatalmak emelkednek fel, régiek omlanak össze. A politika, a gazdaság és a technológia versenye új korszakot nyit. Ezek a változások nem csak az eljövendő kormány mozgásterét határozzák meg, hanem a mi mindennapi életünket is, hogy mennyit keresünk, hol dolgozunk, mit vásárolunk. Én Papp Szilárd vagyok, és Unortodox címmel egy interjúsorozatot indítok útjára, amelyben a világ legkülönbözőbb tájairól fogok beszélgetni olyan emberekkel, akik segítenek megérteni, miben is vagyunk, és mi jön ezután. Lesznek jobb és baloldaliak, konzervatívok és liberálisok, európaiak, észak- és dél-amerikaiak, ázsiaiak és afrikaiak. Ami közös bennük, hogy mernek másképp gondolkodni, és túllátnak a régi sémákon. Unortodox. Új nézőpont a világra. Hamarosan a Partizánon.
Szóval mindenképpen ajánljuk Szilárdnak ezt a műsorát is, már csak azért is, mert többek között az is kiderül ebből az interjúból, hogy a belső égésű motoros paradigmából való átállás az elektromos meghajtásra milyen kihívások elé állította a német autóipart. A mai adásunkban pedig kifejezetten arról fogunk majd beszélgetni, hogy a társadalom elméleti folyóirat és a Fordulat 34. lapszáma alapján, aminek az a címe, hogy akkumulátorgyártás globális perspektívából. Szóval, hogy az akkumulátorgyártásnak mi a politikai gazdaságtani vetülete, vagyis azok a vetületek, amelyek kevésbé kerülnek elő abban a diskurzusban, amelyben egyértelműen az Orbán kritikus közönség inkább az akkumulátorgyártástól való távolságtartás, az Orbán Viktor iránt pedig alapvetően rajongásra viselhető közönség az akkumulátorgyártás igenlése felől közelít a kérdéshez, ami alapvetően kitakarja a legfontosabb és legalapvetőbb kérdéseket, amelyeknek a kifejtésére vállalkozunk a mai műsorunkban, mondom még egyszer, a Fordulat kiváló szerző és szerkesztőinek a segítségével. A lapszám szerkesztői Szabó Natasa és Nagy Kristóf, most pedig itt van velünk a stúdióban Nagy Klára és Karas Dávid, akik vállalkoztak arra, hogy bemutassák nekünk a lapszámot. Szervusztok, köszöntelek titeket az adásban.
Szervusz.
Dávid, kezdjük veled, és ugye a kiadványotokban összesen 9 tanulmányt tartalmaz, 3 nagyon tematikus egységben, és ezeket előzi meg a Szabó Natasa által írt bevezető tanulmányotok, amelynek tételmondata, hadd idézzem ezt most. A hazai akkumulátor fellendülés nem egy elszigetelt, pusztán a magyar viszonyokból, vagy esetleg az Orbán rezsim jellegzetességéből fakadó jelenség, hanem egy olyan folyamat, ami szervesen kapcsolódik a kapitalizmus kizsákmányoló természetéhez és a nagy hatalmi iparpolitikához. Próbáljuk azzal kezdeni, hogy mutassuk be a nézőinknek, hogy valójában kik is a legfontosabb szereplők, akiket be kell azonosítanunk, és hogy ővelük együttműködésben milyen konkrét pozíció betöltésére vállalkozik, vagy törekszik igazából Magyarország.
Köszönöm a kérdésedet. Tehát valóban onnan érdemes talán ezt a tematikát megközelíteni, hogy a célunk ebben a kötetben az volt, hogy a magyar belpolitikai kérdések ettől függetlenül, vagy azok fölött egy olyan globális kontextusba próbálják helyezni a magyarországi folyamatokat, ami mind térben, mind időben egyfajta kontextust ad az olvasóknak, hogy megérthesse ezeket a problémákat, folyamatokat. Egyrészt térben megpróbálunk összekapcsolni az egész értékláncban olyan állami, illetve piaci, vagy politikai szereplőket, aktorokat, akik ezt az egész elektromobilitás globális piacát lényegében átformálják Kínától, egészen Dél-Amerikáig, a lítium kitermelés helyszínéig. Ezen a a földrajzi perspektíven kívül pedig szintén egy történelmileg sokkal hosszabb időszakra vagyunk kíváncsiak, és úgy értékeljük, úgy használjuk fel ezt az esettanulmányt, az elektromobilitás esettanulmányát, hogy valójában egy paradigmaváltást próbálunk megfogni a geopolitikában, a nemzetközi kapcsolatokban, illetve a globális kapitalizmus történelmében. Tehát lényegében a neoliberális korszaknak az utóbbi 40-50 évének a lezárását és egy új korszaknak, egy új úgynevezett államkapitalista korszaknak a kezdetét véljük felismerni ezen az esettanulmányon keresztül. Na most az, hogy Magyarország konkrétan milyen helyzetet játszik ebben az iparágban, valószínűleg még bőven ki fogunk térni, de az egyszerű, rövid válasz erre az az, hogy lényegében egy összekötő szerepet tölt be a kínai akkumulátor gyártók, illetve a kínai tőke és az európai autógyártó cégek között próbál egyensúlyozni és valamilyen módon kihasználni a különböző gazdasági, egyre nehezebben fenntartható nemzetközi gazdasági kapcsolatokat a különböző blokkok között.
Klára?
Én elsően is köszönöm a meghívást. Amit még ehhez hozzátennék, hogy a fordulat történetében ez a lapszám, ez egy nagyon fontos tematikus szerepet tölt be, tehát a fordulat alapvetően arra törekszik, hogy olyan makroglobális történeteket próbáljon elmesélni közérthetően, amik amúgy mindenki számára relevánsak. Tehát, hogy pont az akkumulátorgyártásban nagyon sok ember találkozhatott azzal, hogy akár a környékére, akár konkrétan a kertjének a végébe épül fel egy gyár, és ez nagyon nehéz nem úgy értékelni, hogy ez egy ilyen magyarországi átok, vagy egy ilyen nagyon nagy helyi, nem tudom, probléma, és ezzel szemben mi próbáltuk nyilván ezeknek például az ellenállási mozgalmak kiemelése mellett behozni azt a perspektívát is, hogy itt alapvetően egy globális ciklusváltásnak vagyunk a tanúi, amire ez az akkumulátorgyártás egy nagyon érdekes példa lehet. Amúgy a fordulatnak az elmúlt két száma és a Kínával foglalkozó számok pontosan ugyanezzel az ilyen geopolitikai változással foglalkoztak, tehát ezért is tartottak fontosnak az, hogy ezt a szállat folytassuk, és kicsit túlmutassunk azon az ilyen adokkapokon, ami amúgy megjelenik a napi közbeszédben.
Akkor ebben a globális paradigma vagy perspektívaváltáshoz kapcsolódóan behoznám azt a szempontot, hogy hazánk 2027-re várhatóan 194 gigawattóra akkumulátorgyártó kapacitással fog majd rendelkezni, ami világszinten a negyedik legnagyobb lesz Kína, az Egyesült Államok és Németország után. Na most ezt nyilván nagyon sokan egyszerűen örültségnek tekintik Orbán Viktor egyfajta megalomán iparpolitikája újabb megnyilvánulásának, vagy kifejezetten Nagy Márton irracionális viselkedésének tudják be ezt. De igazából mi az, amit szerintetek a legfontosabb lenne hangsúlyozni, amit ezek a magyarázatok szem előtt tévesztenek? Szóval igazából mi az a stratégia, amit, hogyha ezt a típusú politikai értékelést levesszük a képletből, akkor érdemes meglátnunk a folyamat mögött?
Egyrészt azt szeretném hangsúlyozni talán, hogy valóban a magyar belpolitikai vitában, vagy a médiában is általában ez egy hungarikumként van bemutatva. Tehát az, hogy az Orbán rendszernek a geopolitikai pozicionálása, ez a konnektivitás játszma, amiben megpróbálnak egyszerre különböző nyugati-keleti szereplő, geopolitikai szereplők között valamifajta hidat képezni. Ez minthogyha egy teljesen különálló modell jelentkezne. Most ehhez képest azért azt lehet látni, hogy nemzetközileg nagyon sok ország próbál egy hasonló pozíciót betölteni. Tehát akár Kelet-Európában, Lengyelország, Törökország, Marokkó, Algéria, egész Dél-Amerika megpróbál valahogy ellensúlyozni ebben az új hidegháborús helyzetben lényegében, amelyik Kína és az Egyesült Államok között kialakult. Tehát én az első dolog, amit szeretnék kiemelni, az talán az, hogy a magyar tapasztalatokat egyébként párhuzamba lehet állítani azzal, amit máshol is látunk, és hogy az, ami Magyarországon történik, az nem annyira unikális, mint ahogy az általában fel van vezetve.
Klára?
Ehhez még azt tenném hozzá, hogy Magyarország az, hogy ilyen hídszereplőként vagy hídországként viselkedik, az nagyon könnyű közben egy ilyen determinisztikus módon látni, hogy ez a gazdasági pozíció félperiférián ezt lehet tenni, de például ugye a harmadik blokk a dél-amerikai lítium kitermeléssel foglalkozik, és ott az egyik tanulmányban pont a lítium háromszög három országa van ilyen szempontból összehasonlítva, hogy milyen különböző, tehát földrajzilag nagyon hasonló helyzete van, történelmileg nagyon sok esetben hasonló helyzete van, de mégis azt mutatja meg, hogy belpolitikai szinten is van mozgástér ebben, és ezt azért szerintem szeretnénk kiemelni, hogy bármennyire is van egy ilyen strukturális pozíció, mégis lehet benne.
Akkor idehat kapcsolódik egy kérdésre, mert Weiler Vilmos, aki amellett, hogy a kötet egyik szerzője, mellett egyébként a Telex egészen kiváló újságírója, szóval az ő tanulmányában az akkumulátor stratégia fő céljai között említi, hogy a kormány geopolitikai céljaihoz illeszkedve a keleti és nyugati cégek, vagy más-más megfogalmazásban a kínai, koreai és a német tőkés csoportok közötti közvetítéssel gazdasági hitszerepet biztosít Magyarország számára, erre is utaltál Teklára az előbbiekben. Ugye ez más szavakkal igazából olyasmi, mint amire Orbán Balázs általában hivatkozni szokott az úgynevezett konnektivitás fogalmával. Na most, amikor volt lehetőségünk csinálni interjút a Partizánon az elismert gazdaságtörténésszel Adam Tooze-zal, akkor ő alapvetően azt hangsúlyozta, egy érdekes módon ezt Orbán Balázs maga is megfutatta a saját Facebook oldalon egy kis kivágott videóban, hogy racionális az orbáni gazdaságpolitikának az a lépése, hogy az elektromobilitásban ilyen erős pozíciókat próbál fogni, ahogy az előbb is utaltam erre, ez a 194 gigawattóra, hát ez egészen elképesztő kapacitásbővítés lesz majd. Szóval mit gondoltak igazából arról, hogy Tooze valójában arra tesz javaslatot, hogy bár érthetőek ennek a környezeti következményével kapcsolatos kritikák, érthetőek a politikai elköteleződéssel kapcsolatos fenntartások, de valójában Európának az lenne a racionális viselkedése politikailag, hogyha Kínával valami hasonló típusú szerepfelfogásra vagy kapcsolatra törekedne, mint amivel Magyarország próbálkozik. Erről mit gondoltok? Klára?
Hát úgy gondolom, hogy ez azért, tehát hogy történelmileg egy nagyon-nagyon, tehát a Magyarország történetében ez a gazdasági pozíció, ez nagyon fontos volt. Bocsánat, folytatod.
Igen, egyébként én is, tehát hogy amire az előbb már reflektáltunk szerintem, hogy itt valójában az a kérdés, hogy ez egy racionális pozícionálása vagy sem, erre azt lehet mondani, hogy röviden, hogy az. Tehát hogy a magyar stratégia, a magyar geopolitikai vagy gazdasági stratégia, az valójában nagyon hasonlít ahhoz, amit nagyon sok más állam próbál szintén kihasználni. Tehát ez a fajta konnektivitás, vagy hídmodell, vagy másnak is hívhatjuk, ezt máshol is látjuk, tetten érhetjük. És az, hogy főleg ugye kicsi országoknak, kicsi nyitott gazdaságoknak egy olyan szituációban, mint a mai, ez a fajta szerep megpróbálni kihasználni a kínai, az amerikai, európai termelési láncoknak az összekötését, ez önmagában magától adódóan egy racionális stratégia. A kérdés az valójában viszont az, hogy miért, hogy ezzel mit lehet elérni. És itt lehet látni azért jelentős különbségeket. Tehát az, hogy Magyarországon a külföldi tőke bevonzásán túl valójában nem látunk valódi fejlesztési stratégiát, nem látunk valódi iparpolitikát, hanem egy kontinuitást látunk, amiben lényegében újra termeljük azt a fajta függőséget, amit az utóbbi 30-40 évben egyébként a magyar gazdaságrendszer szinten már eddig is kitermelt.
Ugye ti valójában a tőke zöldre festett celláiként hivatkoztak az akkumulátorokra, Tooze-zal szemben, aki azt mondja, hogy igazából az elektromos technikára való átállás prioritás kellene legyen a gazdaságban. És engem érdekelne az, hogy ti hogyan érvelnétek, hogy nyilvánvalóan ez a típusú úgynevezett zöld átállás, ezt nyilván tőkés csoportok érdekei befolyásolják és alakítják alapvetően, tehát még csak ilyen állami érdekek is nehezen beazonosíthatóak, vagy leginkább lekövetik mondjuk a tőkés logikát a legtöbbször. Erről is volt szó egyébként a fordulat korábbi számaiban, hogy itt hogyan válik kiszolgálójává valójában az államhatalom, a jogalkotásnak a lehetősége ezeknek a tőke érdekeknek. De hogy valójában ugye itt arról van szó, hogy igazából még mindezzel együtt is, ezekkel az ellentmondásokkal együtt is, az elektromobilitás jelenleg úgy tűnik egy olyan lehetőség az emberiségnek, ami a széndioxid kibocsátásunk csökkentésére az eddigi hát legdrasztikusabb lehetőséget kínálja föl. Minden ellentmondásával egy mondom még egyszer, ezt akarom hangsúlyozni. Szóval mit válaszolnátok azoknak a kritikusoknak, akik azt mondanák, hogy még így is, ezekkel együtt is érdemes ebbe az irányba tovább menni, és ebbe adott esetben jobban elköteleződni, akár Magyarországnak, akár az Európai Uniónak.
Szerintem ebben az esetben különösen fontos az, hogy mondjuk ez milyen munkakörülményekkel, vagy milyen környezeti terheléssel történik. Tehát, hogy rácsatlakozva arra, amit előbb mondott a Dávid, az, hogy Magyarországra megérkezik ez a hatalmas mennyiségű tőke, és felépülnek ezek a gyárak, az nem jelenteni feltétlenül azt, hogy olyan típusú munkakörülmények között dolgoznak, vagy például azt, amit a Szirfusz Márton szokott mondani, hogy emellett teljesen lerohasztották a magyar oktatásnak azt a részét, ami amúgy be tudna lépni egy ilyen magasabb hozzáadott értékű szakaszban. Tehát az, hogy az elektromobilitás egy fontos gazdasági tényező, azt nem vitatjuk, azt, hogy ez milyen módon történik meg, és mondjuk a szakszervezetek, vagy mennyire vannak bemolva, a helyi közösségek mennyire vannak bemolva, az viszont egy olyan kérdés, amiben lehet mozgástér.
Igen, én talán annyit tennék hozzá, hogy ez a bevezető tanulmánynak a címe, az ebből a szempontból lehet, hogy egy picit félrevezető, nek is tűnhet. Valójában egyáltalán nem ítéljük el az elektromobilitást, nem arról van szó, hogy azt gondolnánk, hogy ez egy alaptalan technológiai próbálkozás. Viszont az alaptételünk az az, hogy a mai formája ennek a piacnak az egyáltalán nem a klímaválság kezeléséről szól, hanem elsősorban a kapitalista tőkefelhalmozásnak keres új utakat. Egyre nagyobb állami beavatkozásokkal. Tehát itt nem a technológiát vetjük el, nem az elektromobilitást, és nagyon komolyan veszük a klímaválságot, ami mögötte van, csak azt gondoljuk, hogy azok a politikai rendszerek, intézményrendszerek és folyamatok, amelyek keretezik ezt az energiaátállást, azok nem alkalmasak arra, hogy a klímát effektív, a klímakrízist effektíven kezeljék.
Tehát akkor jól értem, egyszerre mondjátok azt, hogy igazából Magyarország egyfajta elszenvedély itt a különböző nagyhatalmi érdekeknek, mert hogy egyszerre kell kiszolgálni ezeket a nagyhatalmi érdekeket, ráadásul mondjuk a természeti környezetünknek a pusztításával is hozzájárulni ennek a kiszolgálásához. De másrészt pedig abban az értelemben pedig felelőse is ennek, hogyha ez a paradigma mondjuk nem is széttörhető egy Magyarország méretű nemzetgazdasági és politikai hatalom számára, azért azon belül igenis lehetne jobb válaszokat adni ilyen részkérdésekre, akár az oktatásban, akár mondjuk a természeti környezetnek a hasznosításában és így tovább. Ha igen, akkor pontosan milyen pontokon látjátok azt, hogy a magyar állam mondjuk az elmúlt években hozhatott volna más döntéseket, lehetőségében állt volna ezen a paradigmán belül is jobb közpolitikákat gyakorolni. Hol tudjátok beazonosítani a magyar államnak ezt a típusú megragadható felelősségét?
Hát nagyon sokszor esett ugye azokról a támogatásokról, amelyeket a külföldi befektetők kaptak, elsősorban ugye dél-koreai kínai cégek az utóbbi 10 évben Magyarországon. Amit szerintem objektíve fel lehet róni az eddigi iparági stratégiának az, hogy valójában ezért cserébe ezektől a befektetőktől szinte semmit nem kért a magyar állam. Tehát az, hogy technológia transfer, hogy technológia megosztás történjen, ami már az európai szintű iparpolitikának szintén egyébként egy közös problémát, tehát ez nem csak egy magyar probléma, de az, hogy ezekért a támogatásokért cserébe a magyar állam milyen kondicionalitást épít föl, vagy nem, ez szerintem számon kérhető.
Bocsás, mert valószínűleg, hogyha itt ülne valaki a magyar kormány részéről, nekem most egy kicsit képviselnem kell őket, azt válaszolná, hogy ha bármilyen módon elkezdtük volna ezt feszegetni, akkor Szlovákia, Csehország, lehet, hogy Lengyelország is boldogan befogadja ezeket a gyárakat, ezeket a termelhetségeket. Egy pillanatnyi kérdésük nem lett volna abban, hogy 500 km-re arrébb tegyék a székhelyüket, tehát hogy itt vagy befekvés, vagy pedig ellenállás, de hogy a kettő között semmifajta középi út nem képzelhető el. Mit válaszolnál erre?
Erre azt, amire az előbb már utaltam, hogy valójában nagyon sok ország kísérletezik valami hasonlóval, mint Magyarország, de azért elég különböző pályákat lehet látni. De ott Törökországban, Lengyelországban kísérletek vannak, hogy egy nemzeti elektromos autó brandet próbáljanak felépíteni. Törökországban ezt tudják, hogy TOG, a lengyelek megpróbálták, azt tudják, hogy Izera, egyelőre nem volt sikeres, de most újra úgy tűnik, hogy feléled ez a projekt. Spanyolországban a Basque Volt nevű cég próbál akkumulátorokat termelni, Szlovákiában az Inobat cég, egy szlovák-kínai vegyes vállalat startup próbál nagyon innovatív technológiát meghonosítani. Egyébként hasonlóan Marokkóhoz, ahol szintén megpróbálnak sokkal stratégiai módon beférkőzni az értékláncba. Magyarországon ehhez képest viszont semmit nem látunk ebből. Tehát azért azt gondolom, hogy a nulla elvárás és a nulla kondicionalitás és a között, a narratíva között, hogyha bármit kérünk, akkor máshova mennek a külföldi befektetők, azért egy óriási űr létezik.
Ehhez még azt tenném hozzá, hogy ugye most ezen a héten érkezett a hír, hogy a magyar állam a Gödi Samsung gyár terjeszkedését 133 milliárd forint támogatással fogja kipótolni, úgyhogy közben nincsen plusz elvárás arra, hogy például újabb munkahelyek jöjjenek létre. Nyilván ez az infrastruktúra már nem költözne el Szlovákiába, hogyha esetleg ezt a magyar állam szabna valamilyen plusz feltételt arra, hogy legyen plusz nem tudom, munkahelyteremtés, mégsem volt ez megadva. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy amit amúgy az akkumulátorgyártás boom előtt, ahogyan gyengítették a munkavállalói jogokat, a szakszervezeti jogokat, akár mondjuk a 12-es munkatörvénykönyvben módosításával, ezek mind-mind olyan dolgok, amik megágyaztak később annak, hogy milyen munkakörülmények adottak ebben az iparágban.
Hogyha is fogadjuk azt, hogy az elektromobilitás egy olyan paradigma, aminek van szükségszerűsége, még hogyha lehetne is vitatni azt, hogy ezzel valójában milyen problémákat állandósítunk, vagy termelünk újra, hogy te is utaltál rá, Dávid. Azért az látható, hogy igazából ez a paradigma is erősen döcög, legalábbis Magyarország vonatkozásában, és az akkumulátorgyártás válságban van, a teljesítmény 2026 vége és 2025 eleje között, tehát mindössze másfél év alatt kevesebb, mint a felére esett vissza. Ugye erről pont a szerzőtök Weiler Vilmos írt a Telexen, azt beazonosítva, hogy a legalapvetőbb oka ennek az, hogy a gyártás végző cégek, a Samsung és az SK gyakorlatilag piacvesztésben van. Na most ez azt is jelenti, hogy a gyártás visszaeséséről szóló hírek alapvetően nem kezdik ki az akkumulátor stratégia érvényességét, hanem inkább az építő, vagy pontosabban az épülő új, nem ehhez direktben kapcsolódó, de az elektromobilitás szempontjában meghatározó gyára, gondolok itt a Seattle-re, vagy a BYD-ra, szóval, hogy ezeknek az építése mellett szólnak alapvetően ezek az érvek szerintetek?
Hát valóban azt lehet látni, és reflektálnék erre a törésre, hogy 2023-tól kezdve nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, sőt világszinten az elektromobilitás piaca visszaesik elég drámaian. Tehát, hogy a kereslet az globális szinten elkezd csökkenni, ennek különböző összetett okai vannak, amelyek szintén egyébként nemzetközi okok. Tehát egyrészt van egy politikai ellenállás, amit különböző helyen érintetten, egyébként többek között Németországban, ahol megkérdőjeleződik a zöld energiaátállás mögötti politikai háttér, és valójában egyre több politikai párt, politikai szereplő gondolja azt, vagy úgy tematizálja ezt az energiaátállást, ami nem érdeke a német gazdaságnak. Közben ugye pontosan tudjuk, hogy 2024-2025-ben, ahogy Amerikában a Biden kormányzat végül átadja a helyét Trumpnak, ott egy teljes paradigmaváltás történik. Tehát Amerika az utóbbi hónapokban lényegében teljesen kihátrál az energiaátállás paradigmája mögül. Egy ilyen pozícióban, egy ilyen helyzetben a nemzetközi piacokon is ezek a cégek, akikről beszéltél, ezek ehhez a piachoz próbálnak alkalmazkodni, próbálják kiismerni azt, hogy milyen lehetőségeik vannak, milyen racionalitásra van újabb befektetéseknek, milyen kereslettel számolhatnak, és a mostani helyzetben valójában, amikor arról beszélünk, hogy a kereslet visszaesik, hogy kiszámíthatatlan ez a környezet, akkor emögött politikai okok vannak. Tehát, hogy pont az a fajta konszenzus, ami sokáig, több éven keresztül Európában, az Egyesült Államokban az energia átállást propagálta, ez megbomlott mind a két kontinensen.
Akkor beszéljünk egy kicsit ennek a politikai konszenzusnak a kialakulásáról, vagy pontosabban arról, hogy mitől vált igazából az elektromobilitásban megkerülhetetlen szereplővé Kína. Szóval, hogyha végig kéne elemeznetek azt a folyamatot, amelyben Európa és az Egyesült Államok egyértelműen teret vesztett, azt hogyan és milyen mérföldköveken keresztül mutatnátok be a nézőink számára?
Kínának alapvetően volt egy nagyon erős történelmi háttere, ebbe ugye az ilyen akkumulátorgyártás csak kisebb műszerekbe, az egy nagyon-nagyon fontos előkép volt, és emellett pedig felépítettek egy olyan ipari struktúrát, ami aztán 2015 után lett egyre erősebb, de már előtte is volt egy nagyon erős alapzata ennek, ami egy teljesen más típusú gyártási logisztikát tett lehetővé. Ennek az egyik része volt egy ilyen gazdasági ökoszisztémáknak a létrehozása, tehát hogy bizonyos egymással amúgy gazdaságilag versengő tartományokban viszonylag nagy gazdasági autonómiát kaptak ezek a területek azért, hogy különböző módokon próbálják akár egymástól elcsábítani ezeket a vállalatokat, és ezeken a területeken belül létrejött egy ilyen gazdasági ökoszisztéma, amiben nagyon sokszor amúgy a szakemberek cirkuláltak a különböző vállalatok között, és ez az a típusú ilyen gazdasági felépítmény, az, hogy emellett van egy teljes értékláncon végig, vagy teljes értékláncot végig kísérő gazdasági jelenlét, tehát az, hogy Kína az a nyersanyag kitermeléstől kezdve jelen van, és aztán a nyersanyag feldolgozásának ugye 70-80%-a már Kínában történik, egészen az előállításig ez egy ilyen egyedülálló dolog, amit amúgy nagyon nehéz replikálni.
Igen, tehát hogy az, ahogy Klára is említette, az a specifikum a Kínának, több specifikuma van, de az egyik az az, hogy az elektromobilitás piaca az Kínában nem a hagyományos belső égésű motor alapú autóiparból nőtt ki, hanem az elektrotechnikai alkalmazásokból. Tehát ezek a cégek, mint például a BYD eredetileg valóban kicsi elektrotechnikai alkalmazásokhoz gyártottak akkumulátorokat, és innen építettek fel kompetenciákat fokozatosan, odáig egészen, hogy saját márkás autókat gyártsanak. Most itt a technológiai váltás az elég radikális, és azt látjuk pontosan, hogy az út, amit Kína bejárt, lényegében az egyszerű akkumulátorgyártástól az elektromos autógyártásig egy ilyen nagyon erősen vertikálisan integrált cégeknek a kiépítésén keresztül. Ezzel szemben sokkal nehezebb az európai vagy az amerikai hagyományos autócégeknek megszerezni ezeket a kompetenciákat, amire szükségük lenne azért, hogy akkumulátorokat gyártsanak. Tehát, hogy itt az autógyártás és az akkumulátorgyártásnak két teljesen különböző útját lehet tetten érni. A nyugati út, az erős kompetenciák léteztek ugye az autógyártásban, viszont a mai napig nem léteznek valójában a Kínával versenyképes akkumulátorgyártás kapacitások, Kínában pedig ennek a szöges ellentétét látjuk.
A szerkesztő kollégám hívta fel a figyelmet egy érdekes összefüggésre, amit Trump és Elon Musk közötti érdekellentétek kapcsán betettetek fel a kiadványban. Ugye itt eleve arról van szó, hogy azzal, hogy a Trump adminisztráció most erőteljesen próbálja haza telepíteni Amerikai Egyesült Államokba a gyártó kapacitásokat, az megváltoztatja az amerikai munkásosztálynak a tárgyalási pozíciát, erősíti a szakszervezeteket, és ez valójában egy nagyobb probléma lehet Elon Musknak közép-hosszú távon, mint adott esetben az elektromobilitás, vagy pontosabban az elektromos autókkal szemben a verziói Donald Trumpnak. Hogyan írnátok le ezt a folyamatot, és milyen konfliktuspontokat tudtok beazonosítani kettejük között?
Itt egy kicsit azért, tehát, hogy talán pontosítanék, ami megerősítette Amerikában a szervezett munkásmozgalmat, tehát hogy a szakszervezeteket az autóiparban, az valójában a Biden kormányzat alatti iparpolitika volt. Elsősorban az infláció ellenes IRA, Inflation Reduction Act, amelyik valóban egy olyan jogi környezetet hozott létre, ez olyan intézményrendszert, egy olyan szabályozási keretet hozott létre, amiben az amerikai állami föderális támogatásokért cserében valójában a cégek kénytelenek voltak Amerikában először 40 év óta a saját amerikai munkásaiknak a bérköveteléseivel szembenézni. És nem tehették meg azt, amit 40 éven keresztül megtettek, ami az volt, hogy lényegében elmentek máshova. Mexikóba, elmentek Kínába. Ez egy olyan erős löketet adott az amerikai szakszervezeti mozgalomnak, amivel tudtak élni, és amin keresztül teljesen korszakalkotó módon tudtak javítani a munkakörülményeiken és a béreiken. Na most ezzel szembe viszont az utóbbi pár hónap története, tehát hogy a Trump kormányzat ezzel viszont teljesen szembe megy, és ezt az egész támogatási rendszert radikálisan leépítette. A Trump politikai-gazdasági víziójában lényegében semmilyen szerepe nincs az elektromobilitásnak. Ebben a helyzetben Elon Musk egyébként ezt vállalta, deklarálta, elmondta, hogy őt nem is nagyon érdekli az, hogy Trump meg akarja szüntetni ezt a támogatási rendszert, hiszen olyan piaci pozícióban van, hogy ez elsősorban a riválisait fogja sérteni, és az ő, várhatóan az ő cégének, tehát a Teslának a piaci pozícióját nem veszélyezteti.
Beszéljünk egy kicsit a ellenállási mozgalmakról, amelyel kapcsolatban több tanulmányotok is foglalkozik a kiadványotokban. Ezekkel itt a latin-amerikai őslakosok, a szerbiai ellenállásokról is van szó, illetve a mikepécsi anyák, akiket a magyar nézők jobban ismerhetnek. És érdekelne, hogy ez alapján, a körkép alapján vannak-e azonosságok, amelyek mondjuk kontinenseken átívelően beazonosíthatóak mintázatként ezeknél a mozgalmaknál, vagy igazából pont az a tanulság, hogy mindegyik nagyon-nagyon eltérő módon találta meg az ellenállás vagy a kritika lehetőségeit ezekkel a beruházásokkal szemben.
Uh-huh. amúgy meglehetősen sok hasonlóság van ezek között, a mozgalmak között, és ez nem is véletlenszerű, nagyon sok esetben ezek a mozgalmak kapcsolatban állnak egymással, és például, hogyha összevetjük az argentinus lakosok ellenállását a szerbiai ellenállókkal, akkor nagyon sok esetben hasonló, például az útfoglalások, vagy az ilyen autópályafoglalások egy ilyen közös ellenállási mód, ez különösen becsülendő ez a kapcsolódási lehetőség olyan szempontból, hogy én nagyon sok esetben ezek tényleg sok szempontból kisemmizett emberek, akiknek még azért a maradék kis területért is, vagy életkörülményért meg kell harcolniuk, amiket ezek a beruházások valamilyen módon veszélyeztetnének. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy olyan optimista gondolat is, hogy hogyha nekik sikerül ilyen módon globálisan összefogniuk, akkor igazából nagyon sok másoknak is lehet. Ami még összeköti ezeket a mozgalmakat, az az, hogy egyrésztről van egy nagyon erős környezetvédelmi irány, a másrésztről van egy nagyon erős életújratermelését előtérbe helyező gondolat. Ez ugye a Magyarország, a Mikke Pircsányáknál és a Gödért Egyesület narratívájában is megjelenik, de például ez egy sajátos módon jelenik meg az argentinus lakosok esetében, akiknek pedig egy ilyen spirituális vonzata is van a saját területekkel kapcsolatban.
Még kérdésnek egy meg ide, ugye Kozma Éva, aki a Mikke Pircsányáknak az egyik vezetője, és egyébként most már képviselőjelölt jelölt is a Tisza színeiben. Szóval, hogy ő említette nekünk, hogy a jómódú német állampolgárok valójában azért érezhetik zöldnek magukat az elektromos autó vezetése közben, mert gyakorlatilag a környezetkárosítást kiszervezték Magyarországra. Ti hogyan értékelitek? Ezeknél a mozgalmaknál megjelenik egy ilyen típusú tudatosság arra nézve, hogy egy globális jelenséggel szállnak szembe? Tehát ugye nyilvánvalóan van egy lokális veszélye az ő közösségeikre nézve, de látják-e azokat a mintázatokat, amelyek összekötik őket adott esetben kontinensen átívelően?
Abszolút látják, illetve ez a tanulmányokban és az interjúkban is nagyon erősen megjelenik. Akár más, a Gödert Egyesület meg a Mikke Pircsányák körében is vannak ilyen megszólalások. Ami még ilyen geopolitikailag egy fontos dolog, hogy ugye az elmúlt évtizedekben azt szokhattuk meg, hogy az ilyen bányászat alapvetően kivonult a globális északról, és az, hogy most így egyre fontosabb lett a lokálisan elérhető nyersanyag, ugye ezért Szerbiában is ennek kapcsán indult el ez a nagy ellenállási mozgalom, hogy ott lesz-e lítiumbánya, vagy nem lesz lítiumbánya, úgy így kicsit felborulnak ezek a történelmileg megszokott dolgok, hogy délen van a bányászat és az ehhez kapcsolódó ellenállás, és ugye a Szerbia erre egy példa, hogy itt is kialakulhatnak ilyenek.
Igen, valóban azért én is azt gondolom, hogy nagyon plasztikusan végigkövethető, hogy gondolatok, politikai víziók, elképzelések, hogy ívelnek át ezeken a földrajzi pontokon. Ezek a közösségek aktívan adják át egymásnak a tapasztalatukat és a narratíváikat. Itt elsősorban arra gondolok, hogy Dél-Amerikában az extraktivizmus az egy olyan szó, egy olyan fogalom, amivel az őslakos közösségek ezt az egész politikai, gazdasági rendszert fémjelzik. Tehát, hogy egy olyan gazdasági rendszer, amelyik a nyersanyagok kitermelésére elképesztő társadalmi és ökológiai erőszak mellett építenek föl exportorientált, tehát a külvilágot elsősorban, a külvilágot kiszolgáló gazdasági rendszereket, a nők, a kisebbségek és a vidéki közösségek rovására. Lényegében ez Dél-Amerikának a történelmi tapasztalata az utóbbi 500 évben. És ebben a kontextusban az extraktivizmus, vagy spanyolul extraktivizmo, ez a fogalom, amit megalkottak a helyi közösségek, amivel szembe pozícionálják saját magukat. És ami nagyon érdekes az, hogy ezt a fogalmat és a szervezési stratégiákat, azokat átadják ezek a közösségek. Tehát, hogy pont amit a Klára is említett, a mostani szerbiai tüntetések, amelyek több éve mobilizálnak nem csak helyi közösségeket, de nemzeti szinten képesek voltak egy sokkal nagyobb ellenzéki mozgalmat is mozgásba hozni. Itt egyértelmű az dél-amerikai tapasztalat és a dél-amerikai közösségeknek, az őshonos közösségeknek a mobilizási stratégiából merítenek Szerbiában a helyi közösségek is.
Erre egy picit még térjünk ki, tehát hogy valóban az extraktivizmusnak a fogalmát vezetitek be, és ugye Magyarországon alapvetően mindig a víz, illetve a terület használati kérdésekben merül ki a környezetkárosítással kapcsolatos kritika az akkumulátorgyárak esetében, de valóban utaltál is rá, Latin-Amerikában és Szerbiában a lítiumbányászata az, ami ezt leginkább egyébként kritika tárgyává teszi. És amikor ti ezt kritizáljátok, akkor ti alapvetően az ásványkincsek kiaknázására irányul a kritikátok, vagy kifejezetten arra is, hogy ki hogyan részesül és milyen elosztásban ezeknek az ásványkincseknek a hát, jó téteményeiből?
Igen, ahogy az előbb utaltam rá egyébként szintén, nem arról van szó, hogy elítélnénk a technológiát, sem az akkumulátort, vagy az elektromos autóknak a technológiai kapacitását, és valóban van egy interjú a kötetben Thea Riofrancos-szal, amelyik rámutat arra, hogy a klímakrízis kezelése az valóban a mai technológiai szint mellett kénytelen, kelletlen, de több bányászatot igényel. Ez egy olyan tény, amivel nem tudunk mit kezdeni, valóban több bányára van szükség azért, hogy kitermeljük azokat a nyersanyagokat, azokat a nemesfémeket, amelyekre akár az akkumulátorokban, akár napelempaneleknek a gyártására szükségünk van. Viszont, amit nagyon fontos talán itt lefektetni, az az, hogy különböző módokon képzelhetjük el ezeket az iparpolitikákat. Az egyik módja ennek az az, hogy veszünk egy nagy lélegzetet, és megpróbáljuk átgondolni azt a fajta politikai-gazdasági rendszert, amit megpróbálunk ezáltal kiépíteni, vagy ezt nem tesszük meg. És azt lehet látni, hogy például az elektromobilitás terén egy percig nem gondoljuk át azt, hogy például nem feltétlenül személyautóra lenne szükség. Tehát az, hogy lecseréljük a technológiát, ami az autókat fenntartja, ahelyett, hogy inkább a tömegközlekedést próbálnánk meg kiépíteni, vagy más infrastruktúrákat próbálnánk meg kiépíteni. Ezzel radikálisan le lehetne csökkenteni egyébként azokat a nyersanyagokat, amelyeknek a kitermelésére szükség van. Tehát valóban szükség van több bányára, viszont teljesen más körülmények között tudnánk ezeket a nyersanyagokat kihasználni egy sokkal igazságosabb társadalmi, gazdasági rendszerben, ahhoz képest, amit ma látunk.
Ha már hoztad, és köszönöm, hogy mondtad a nevét, mert nem mertem le magamtól vállalkozni rá, Thea Riofrancos, jól mondom akkor. Szóval arról beszél a vele készült interjútokban, hadd idézzem őt, hogy Latin-Amerika erőteljes példákat kínál arra, hogy hogyan képesek baloldali politikai kezdeményezések elszigetelt közösségeket összekapcsolni. Egyrészt kérdezem azt, hogy mi kellett ehhez, hogy ez ott létrejöjjön. Másrészt kérdezem azt, hogy mit gondoltak arról, hogy ez Magyarországon miért nem tudott megtörténni. Tehát miért nem tudott lenni az akkumulátorgyár építésekkel szemben egy tiltakozás, egyfajta kovásza a baloldali politikának Magyarországon. Miért ment ez ennyire mozgalmak, pártok mellett? Miért nem tudott igazából senki érdemben segítséget adni, vagy jobban összekovácsolni ezeket a különböző tiltakozásokat? A civil szektorból érkeztek ezek igazából, elszigetelten egymástól, a voltak is szimbolikus összekapcsolódások, soha nem tudtak igazából országos politikai erővé válni. Tehát itt gyakorlatilag a Fidesz, mint kés a vajban tudott végigmenni ezen az egész történeten. Érdemi ellenállást, még egyszer mondom, a politikai képviseleti szintérről nem kapott ezzel kapcsolatban. Szóval egyrészt, miért tudott ez megvalósulni Latin-Amerikában, és Magyarországon pedig miért nem? Bármelyikkel kezdhetitek. Dávid?
Talán jó, tehát az egyik az az, hogy Dél-Amerikában egy nagyon hosszú történelmi háttere van a baloldalnak úgy általában, ami, és egyébként a munkásmozgalmaknak, a parasztmozgalmaknak, amelyik ugye Kelet-Európában, Magyarországon történelmi rendszerváltás óta szisztematikusan fel lett számolva. Tehát ez önmagában egy erős magyarázat arra, hogy miért látunk sokkal dinamikusabb baloldali politikai mozgalmakat Dél-Amerikában, mint Kelet-Európában. A másik, ami ezzel párhuzamos, az az, hogy Dél-Amerikában, ahogy mondtam, az extraktivizmus az egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú történelmi tapasztalat, ami egészen egyébként a 15. századig vissza lehet vezetni. Tehát ez a fajta erőszak, az a fajta történelmi tapasztalat, amit ezek a társadalmak ki felhalmoztak, hogy lényegében a globális kapitalizmusban való betagolódásnak az egyetlen útja az a fajta erőszak rendszer, amelyik a nyersanyag kitermelésre és az exportra épül, ez a meghatározó történelmi tapasztalata ezeknek az országoknak. Most ehhez képest azt lehet látni, hogy nagyon sokáig az extraktivizmus a 70-es, 80-as években elsősorban a szénhidrogénekről szólt. Tehát itt kőolajról, földgázról volt szó, nemesfémekről, és ez egy valójában ami most történik, azt zöld extraktivizmusnak hívják, tehát hogy most már nem kőolajat vagy gázt termelnek ki, hanem lítiumot, de valójában a gazdasági logika az ugyanaz. És az, hogy egy ilyen hosszú történelmi tapasztalattal rendelkeznek ezek a közösségek, valójában az ő perspektívájukból a zöld extraktivizmus nem sokkal különb az előző korábbi extraktivizmus fajtákhoz, miközben ugye Kelet-Európában nálunk ez máshogy jelenik meg.
Ehhez még csak azt tenném hozzá, hogy például az argentin és lakos közösség, amiről van egy hosszabb terepmunkának a beszámolója is a kötetben, annak tényleg az a történelmi tapasztalata, hogy így a periféria perifériájá helyezkednek el, tehát hogy valószínűleg sosem volt arra példájuk, hogy ne kelljen megharcolniuk a földekért, hogy ne kelljen ezt kiállni önmagukért, és ezzel szemben pedig Magyarországon azt láttam, hogy a különböző szervezetek nagyon különbözőképpen fogták meg ezt a témát, tehát volt nagyon erős környezetvédelmi hangsúly volt, ugye a szakszervezetek alapvetően a munkások jogaira fókuszáltak, de mégsem tudott kialakulni igen valahogy egy ilyen közös mozgalom ennek kapcsán.
De azt mondod, hogy ott a reménytelenség nagyobb volt, és éppen ezért nagyobb a szükség is arra, hogy mondjuk a nézeteltéréseket képesek lennének összeegyeztetni, míg ez mondjuk Magyarországon nem feltétlenül képződött meg ennyire erőteljesen a mozgalmi és nem tudom, politizáló baloldali körökben?
Ezt a kettőt nem állítanám ennyire erősen szembe. Az biztos, hogy ezekben a dél-amerikai közösségekben van egy nagyon erős történelmi példa, és akár generációs tudás is arról, hogy ezeket hogyan kell megszervezni.
Még visszatérve erre egyébként én annyit tennék hozzá, hogy ugye Magyarországon azt is lehet látni, hogy azok a politikai mobilizációk az akkugyárakkal szemben, amelyeket végigkövethettünk az utóbbi években, azokat elsősorban a helyi közösségek szervezték, nem pedig a munkások, és a kettő az igazából szétvált. Tehát valójában azok az emberek, akik a környezetében élnek ezeknek a gyáraknak, nem feltétlenül azok az emberek, akik a gyárakban dolgoznak.
Abszolút, igen. Igen.
És ez önmagában egy nagyon mély problémát jelent, tehát hogy itt a különböző mobilizációk nem nagyon szoktak konvergálni. A munkások és a közösségeknek az érdekei, az érdekképviselete az nem szokott találkozni.
Igen. Hát sőt, nagyon sok esetben maguk az emberek se találkoznak, tehát hogyha valaki ide jön külföldi vendégmunkásként, munkásszálló lakik, akár mondjuk folyamatosan busszal jár be dolgozni, akkor nem nagyon fogja azokat a lokális tereket használni, ahol például a helyi középosztály szerveződik, vagy ahol ezek a viták lehet, hogy nem is beszélik ugyanazokat a nyelveket. Tehát, hogy az ilyen különböző problémák annyira nincsenek egy szinten, hogy nem is csoda, hogy nem kommunikálnak annyira egymással.
Hát valóban, tehát itt igazából már csak az a probléma jön be, hogy lehet-e Magyarországon szervezni a munkásosztályt, és tud-e mondjuk adott esetben föllépni a munkáltatóval szemben, hanem valóban itt már az interetnikus szerveződésnek a kérdései jönnek elő, illetve az, hogy ezek a munkavállaló tömegek, akik nem magyar állampolgárként dolgoznak ezekben a gyárakban, ezek konkrétan ilyen enklávékba kényszerülve kell, hogy töltsék az itt töltött időt, és nagyon ritkán találkoznak egyáltalán a lokális közösséggel, ha egyáltalán találkoznak bármilyen formában, és nyilván rettenetesen féltik a munkavállalói státuszukat, a vízumukat, és azt a nyomorúságos megélhetésüket, amiért ide jöttek és vállalták ezt a kockázatot. Rengeteg egyéb izgalmas aspektus van még, amiket most még bele sem kezdtünk, hogy kibontsuk a nézőink számára, de akkor adjunk nekik lehetőséget arra, hogy ezt megtegyék. Mondom még egyszer, a fordulat 34. lapszáma most már elviekben kapható. Kérlek, hogy mi mondjátok el zárásként azt a nézőink kedvéért, hogy egyrészt hol lehet megvenni magát a lapszámot. Én annyit most itt megtennék, hogy szerintem az írókboltjában érdemes támogatni őket. De egyébként akár online, hogyha valaki nem Budapestről néz minket, akkor hova érdemes fordulnia, illetve hol lesznek kötet bemutató találkozók majd a következő napokban?
Igen, egyrészt a terjesztőinknél Budapesten elérhetőek a lapszámok most akár az írókboltjában is, vagy az Atlantis könyvesboltban, vagy a Napvilág kiadónál, illetve holnap lesz a bemutató a Gólyában. Este 6-kor kezdünk, és a szerkesztőtársaimmal és a magyar szerzőkkel fogunk beszélgetni.
Igen, tehát hogy ez a holnapi eseményre mindenki, akit érdekel a téma, meg van hívva, és nagyon szeretnék látni azokat az embereket, akik valamit hallottak a témáról, és hogy nyilván az akkumulátorgyárakról nagyon sok szó esett a magyar médiában az elmúlt években, de szeretnék mégis egy picit nagyobb történelmi kontextusba helyezni azokat a folyamatokat, amikről mostanáig beszéltünk. Az összes magyar szerző részt fog venni a holnapi eseményen, és szeretettel várunk mindenkit.
Hát akkor egyrészt köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Nagy Klára, Karas Dávid. Gyertek meg máskor is, gratulálunk a bemutatóhoz, vagy pontosan a lapszámhoz és a holnapi bemutatóhoz pedig sok sikert kívánunk. Nektek pedig akkor még egyszer, tehát a fordulat 31. lapszáma már kapható, holnap pedig, ahogy mondták, meg fog történni maga a kötet bemutató is. A leírásba elhelyeztük annak a Facebook eventnek a linkjét, amelyen keresztül, aki szeretne tájékozódni erről, az megteheti ezt. Köszönjük, hogy itt voltatok. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt már a Partizánnak ez az adása. Egyébként adásunk egy időben jött ki a információ azzal kapcsolatban, hogy a Tisza párt a jelölt bemutatóját péntek este 6 órától tervezünk majd megtartani, úgyhogy természetesen mi is itt leszünk majd, hogy első kézből tájékoztassunk benneteket a legfontosabb fejleményekről, úgyhogy péntek este is bizton számítsatok a Partizánra és kapcsoljatok majd ide. Holnap pedig, ahogy aztán megszokhattátok, a Vétó érkezik majd Vida Kamillával és Ruf Bálinttal. Én most már a búcsúzom tőletek, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, Gulyás Márton voltam, minden jót, ciao.